ezt nem mondták a suliban.
Sziasztok! Janka vagyok. Üdvözöllek benneteket az Ezt nem mondták a suliban legfrissebb epizódjában. Idén május 8-án szinte hihetetlen a 99. születésnapját ünnepelte az egyik kedvenc természettudósom, ismeretterjesztőm, illetve világutazom David Attenborough. Gyerekkoromban rengeteg természetfilmjét vetítette a televízió, és a szüleimmel nagyon gyakran néztük ezeket a műsorokat. Most időskorára már ugyan kevesebbet filmez, viszont szerencsénkre annál aktívabban ír könyvet. Nemrég jelent meg tőle magyarul az Egy élet a bolygónkon, már is kijött a következő könyve, amelyet Colin Butfield-del írt közösen, az Óceán. Megint csak egy gyönyörű, igényes kiadványról van szó, amelyet mindenképpen érdemes beszerezni, és amelyből a következőkben fogunk szemezgetni egy picit. Az óceán, amellyel a könyv foglalkozik, az az élettér, amelyről az összes közül a legkevesebbet tudunk mindmáig. Ez egyszerűen azért van, mert nyilván nehezebben hozzáférhető, tanulmányozható, kutatható, mint a szárazföldi életterek, meg nyilván jóval hatalmasabb is, hiszen a bolygónk vagy háromnegyedét óceánok borítják. Ahogy Attenborough írja, vagy egy évszázaddal ezelőttig sok mindenről fogalmunk sem volt. Ám az ő élete alatt a technikai fejlődés egyre hatékonyabban kezdte segíteni a kutatók munkáját. Ma már egy csomó olyan eljárás áll a rendelkezésünkre, amiről álmodni sem mertünk volna annak idején. Csak hogy egyetlen egy példát mondjak, a vízminták DNS elemzéséből megállapítható, hogy az óceán egy adott részén milyen állatfajok haladtak át az elmúlt néhány órában vagy napon. A tudósok szinte naponta fedeznek fel új vízifajokat, és egyre jobban kezdik feltérképezni, hogy miféle bonyolult és elegáns kapcsolatok léteznek ezek között a fajok között, meg hogy mennyire bonyolult az egész ökoszisztéma. Az egyik olyan tengeri élettér, amelyről kifejezetten sokat hallhattunk az elmúlt néhány évben, a korallzátonyok világa volt. Ezeket ugyanis rengeteg tényező veszélyezteti és súlyos pusztulási eseményeknek lehettünk a tanúi. Talán emiatt is kerülhettek olyannyira a köztudatba, és rengetegen igyekeznek, hogy amennyire csak lehet védjük ezeket a képződményeket, hiszen körülöttük pezseg az élet. Látványosak is, gyönyörűek is, a turistáknak kedvenc célpontjai. De persze léteznek más óceáni vagy tengeri életterek, amelyek ugyan nem ennyire népszerűek, vagy valamelyest kevésbé látványosak, de egyáltalán nem kevésbé fontosak, nem kevésbé sérülékenyek, miközben rengeteg állatfajnak adnak otthont. Az egyik ilyen élettér a kelp erdő. De mi is az tulajdonképpen? A kelp egy moszatféle, de nem olyasfajta zöld trutymóról van szó, amit a moszat szó hallatán általában elképzel az ember. Ezek a moszatok egy irdatlan hosszú szárból állnak, amelyek az aljzaton található sziklákhoz vagy kagylótelephez rögzülnek, és ebből a hosszú szárból rengeteg széles levél ágazik ki. A kelp azokon a helyeken, amelyeken jól érzi magát, nagyon sűrűn nő és elképesztően gyorsan is, naponta akár 60 cm-rel hosszabbodhat meg a szár. A leveleivel egyrészt táplálékot, másrészt búvóhelyet biztosít egy csomó állatfaj egyedeinek. A kelperdőkben élnek rákok, rengeteg halféle, tengeri csillagok, tengeri sünök, de ezek ide csábítanak még tengeri vidrákat, meg mindenféle nagyobb testű ragadozót is, például fókákat és cápákat. A kelperdők mindemellett az óceán hullámait is megszelídítik és javítják a víz minőségét. A kelperdőket viszont csak úgy, mint a korallzátonyokat fenyegeti a globális felmelegedés. Főként, mert ezek a hűvösebb vizekben érzik magukat igazán jól. De nem ez az egyetlen probléma. Az éghajlatváltozással gyakrabbá és erősebbé válnak a viharok is. A haragos tenger hullámai pedig kitéphetik a kelpet az aljzatról. Nem beszélve arról, hogy a fenékhálós technikát alkalmazó halászhajók is tönkreteszik ezeket a víz alatti erdőket. Egészen a közelmúltig még csak fel sem ismerték egyébként a jelentőségüket. Az utóbbi időben viszont már egyre komolyabb projektek indulnak el, amelyek a védelmüket célozzák, és amelyek védett területekké nyilvánítják az óceán általuk borított részeit. A kelp ráadásul ipari szempontból is fontos. A partvidéki közösségek már évezredek óta használják a víz által partra vetett moszatokat állataik takarmányozására vagy trágyázásra, na meg különböző készítmények használatára is alkalmas, így a kozmetikai és gyógyszeripar is érdeklődik iránta. A tengeri mezőgazdálkodás lehetőségéről szintén egyre több szó esik, azaz célzottan termesztenék ezeket az erdőket. Bár kérdéses, hogy ez mennyire lenne áldásos. Egy másik olyan élettér, amelynek a jelentőségét csak az utóbbi évtizedekben kezdték el felismerni, és amelyet ennek megfelelően egyre inkább igyekeznek óvni, a mangrove erdő. A trópusi mangrove erdők két világ határán helyezkednek el, ahol az óceán és a szárazföld találkozik egymással. Dagály idején elborítja őket a sós víz, apálykor pedig az ár visszahúzódik és levegő éri a talajt. Az itteni fafajok és állatfajok egyaránt nagyon jól alkalmazkodtak a két lakisághoz, és nyüzsög az élet. Ezeken a helyeken él a ráják után a második kedvenc halfajtám, a gébek. Ezek a kifejezetten muris aprócska kis teremtmények, amelyek az iszapban kakaskodnak egymással, nagyra tátva a szájukat, meg nagyokat szökkenve a levegőbe. Lesetek meg egy YouTube videót róluk, komolyan mondom, érdemes. Vietnámban egyszer szerencsém volt élőben is látni őket, és meglepődtem, milyen iciri-picirik. Na de hogy miért is fontos a mangrove erdő? Rengeteg vízi faj neveli fel ezekben az ivadékait, amelyek sokkal nagyobb biztonságban vannak itt, mint a nyílt vízen lennének, ahol egészen biztos hamar elkapnák a frakjukat a ragadozók. A cserepes teknősök ezeken a helyeken szeretik lerakni a tojásaikat. Helybeli közösségeknek a mangrove erdő kiváló táplálékforrást biztosít, de mindamellett még az áradásokkal szemben is hatékony védelmet nyújtanak. Ez bebizonyosodott például a 2004-es indiai óceáni cunami alkalmával, amikor azokon a területeken, ahol a partot mangrove erdők szegélyezték, sokkal kevesebb otthon rongálódott meg, és sokkal kisebb volt az anyagi kár. Mindezek miatt, noha sokáig irtották ezeket az erdőket is, most egyre inkább szaporodnak azok a kezdeményezések, amelyek az újratelepítésüket célozzák. Tagadhatatlan, hogy óriási kárt okoztunk és okozunk ma is a környezetünknek, de azért vannak jó hírek. Úgy tűnik, az óceán éppen az az élettér, amely, ha háborítatlanul hagyják, meglepően gyors regenerációra képes. A védett tengeri területekre például néhány éven belül képes visszatérni az élet, ha a körülmények megfelelőek, és a bálnák száma egyre inkább növekvőben van, amióta a vadászatukat nemzetközi egyezmények tiltják. Alapvetően úgy tűnik, hogy ahogy egyre inkább ráébredünk arra, hogy mekkora bajt okoztunk, és egyre többet értünk meg abból, hogy milyen bonyolult egy ökoszisztéma, annál jobban igyekszünk a saját káros tevékenységünket a visszájára fordítani. Ez nem sikerülhet már minden esetben, de azért van, ahol komoly előrelépések történtek az elmúlt évtizedekben, és ez nagyon nagy részt az olyan embereknek és aktivistáknak köszönhető, mint éppen David Attenborough. Tőle azt hiszem csak tanulni lehet, úgyhogy olvassátok a könyveit, nézzétek a természetfilmjeit. Én nagyon-nagyon remélem, hogy meg fogja érni a 100. születésnapját is jó erőben és egészségben. Tőletek pedig ezekkel a szavakkal most búcsúznék. Viszlát a következő Ezt nem mondták a suliban epizódban. Ezt nem mondták a suliban.